Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Presser Gábor dalszerzőt, előadót. Szervusz, köszöntelek.
Szervusz.
Hozzáteszem én ezt a dalszerző előadót, de szerintem elég lett volna, vagy elég lenne annyit mondanunk, hogy Presser Gábor a vendégünk. 403. billentyű, ezt a címet kapta az októberi MVM Dombeli koncert, pontosabban az előző estére meghirdetett főpróbával, voltak éppen dupla koncertről beszélhetünk. Megfejtjük ezt a címet, hogy mit is jelent ez a 403. billentyű zongorán. Ugye ennél jóval-jóval kevesebb billentyű van, 88, azt hiszem?
Hát tudom? Lehet 88, de a modern szintetizátorokon, orgonákon, egyéb elektromos zongorákon van, ahol csak 77 van, van, ahol még kevesebb.
Na, akkor ez már hogy jön ki ez a szám, ez a 400?
Ez úgy jön ki, hogy megszámoltam az összes billentyűt a próbateremben, ami be volt hordva a hangszerem. És kijött a 403, és akkor nagyon gondolkodtam, hogy számoljam meg újra, és akkor nem számoltam újra, nehogy 404 legyen. Mert ugye a 404 azon kívül, hogy életem legkedvesebb autómárkája volt 50 évvel ezelőtt.
Peugeot 404. Szép darabok voltak, igen.
Nagyon szép, és olyan gyönyörű rugózás, és még úgy hullámzott. Hát az enyém 17 éves volt, amikor hozzám került, de még akkor is nagyon szerettem. De hát a 404-es szám az ugye szerencsétlenséget jelent a számítógépeknél. És abban a világban, na mondom, akkor nem számolom újra, nehogy 404 legyen.
A két évvel ezelőtti koncertnek, ha jól emlékszem, azért volt egy, hogyha már a címeknél tartunk, egy kicsit ilyen szomorkás vagy búcsúzó hangulatú címe ott az arénában, ugye az volt, hogy még egy koncert. Mintha azt érzékeltetted volna, akkor nem tudom, hogy most is van-e ilyen szándék, hogy ezek a nagy összegző, nagy koncertek amolyan búcsú koncertek. Nem így van?
Nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy elhitték, hogy gondolkodom én. Nem tudom, hogy a kollégáim, ismerek jól néhányukat, de nem tudom, hogy mások erről a dologról hogy gondolkodnak. Én arra gondoltam, akkor is, és most is arra gondolom, hogy nem lehet kiszámítani. A mi korunkban nem lehet kiszámítani, hogy melyik az utolsó koncert. Nyilván nem szeretnék utolsó koncertet játszani, de hogy benne van a pakliban. És hogy az ember ezen, hogy elmélázik, meg kell próbálnunk mindenképpen ilyen. Úgy szokták hívni, én nagyon nem szeretem, hogy életmű koncert.
Igen.
De én nem szeretem és nem használom, de egyébként valójában 57, azt hiszem 57 év a pályán, tehát ez 57 év után nem tudsz más csinálni, mint úgynevezett életmű koncertet. Szóval így vagy úgy, de ezek a koncertek valamiféle összegzések, és de ennek eszemben nincs szomorú koncertet tartani, sőt, még azt gondolom, hogy ahogy 23-ban is, hogy a bohóckodásig is.
Igen, és elmegyünk. Színház is, egy cirkuszi elem is.
Én azokat nagyon szeretem. Én azokat nagyon szerettem. És én azt gondolom, hogy nagyon sok köze van a két dolognak egymáshoz. Persze én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert 24 éves koromban bekerültem a színházi világba. És tulajdonképpen azóta is ott vagyok. És ez azt jelenti, hogy sokat megtapasztaltam abból, hogy mennyi minden közös van a színpadi zenélésben, vagy inkább úgy mondom, hogy az előadó művészetben, vagy a közönséggel való együttműködésben, mennyi minden közös van a színészet és a zenészet között.
Említetted, hogy nem egy életmű koncertre készülsz. Nem tudom, hogy össze lehet-e, vagy érdemes-e összeszámolni, de szerintem úgy nagyjából olyan 700 vagy 700-nál több Presser dal született az elmúlt, hát csak nem 6 évtizedben. Azért ebből válogatni egy koncertre az nem lehet könnyű, még hogyha ezt a úgymond életművet, amit most akkor tegyünk idézőjelbe, csak úgy keresztmetszetében vagy foglalatában próbálod megmutatni, vagy felmutatni.
Igen, nem is ez volt a célom, tehát megpróbáltam ezt nem annyira figyelembe venni, hanem megpróbáltam valamit úgy hát összeállítani ezekből a dalokból.
De ez már megvan egyébként?
Ez,
ugye
ez
van még, tulajdonképpen most, amikor beszélgetünk, megvan. Még van másfél hónap a koncert.
Igen, ez tulajdonképpen megvan. Tulajdonképpen már próbálunk is úgy, hogy most még csak kettesével, hármasával, nem úgy együtt a zenekar. Tehát úgy a dallista az megvan. És az még lehet, hogy egy-két dalt cserélgetek benne, meg az is lehet, hogy sajnos ki kell venni, mert hát nem szabad túl hosszan játszani. Tehát nem szabad átmenni. Ugye az LGT-vel mi gond nélkül játszottuk a 3 óra 15, 3 óra 20 perces koncerteket, és abból soha nem volt belőle gond. De azért az utolsó LGT koncert óta eltelt 12 év. Akkor is már úgy éreztük, hogy hát lehetne egy picikét fegyelmezettebb keretek közé szorítani ezt a dolgot, és azért úgy a koncertrendezők vagy a koncertszakemberek általában azt mondják, hogy a 2,5 óra a maximum, ami
úgy jó időkeret.
Hát mondjam, jó időkeret. Aztán vannak, akik ezzel vitatkoznak, ez rettenetes dilemmát okoz. Ez rettenetes dilemmát okoz.
De egyébként vannak vélhetően amúgy kihagyhatatlan dalok, vagy lehet nagyon bátor a dalok közt válogató szerző előadó, mert hát valószínűleg mondjuk Rolling Stones koncert sincs Satisfaction nélkül, pedig nem lehet egyszerű 10,000-szerre elénekelni Mick Jaggernek a Satisfaction-t, különösen úgy, hogy valamikor a 60-as évek közepén, 60-as évek végén nyilatkozta azt, hogy reméli, hogy 40 évesen már nem a Satisfaction-t fogja énekelni, aztán most 82 éves vagy 83 éves ott áll a színpadon, és a Satisfaction-t énekli.
Igen.
Szóval azért vannak olyan dalok, amiket nagyon-nagyon vár.
Igen, és a Zorán nevezte el ezeket a dalokat a kihagyhatatlan daloknak. Hát én is úgy látom, hogy lesz a koncerten 4, 5, 6 úgynevezett kihagyhatatlan dal, és utána valójában csak remélni tudom.
És akkor lesznek meglepetés dalok, amit hát esetleg nem is várt a közönség, és mégis megszólal.
Talán igen, de hogy én csak remélni tudom, hogy jól állítom össze a műsort.
Ha visszagondolok akár a 2 évvel ezelőtti aréna koncertre, vagy a korábbi szóló koncertjeidre, vagy akár ha még visszamegyünk az időbe az egykori nagy LGT koncertekre, akkor soha nem úgy szólaltak meg azok a dalok, ahogy azok a lemezeken hallgathattuk, vagy ahogy rögzített felvételek voltak ezek. Ez egyébként a zenész szabadsága, vagy a zenész meg a zenélésnek az öröme, mert különben el is unná sokadjára az embertelen dalt, vagy a mindenkit?
Hát én azt gondolom, hogy igen, és közben ez a dal szabadsága is. Tehát én azt gondolom, hogy a dalok élni akarnak. A dalok nem azt akarják, hogy örökre egyféle módon legyenek előadva. Vannak olyan dalok, amik talán nem alkalmasak arra, hogy sokféle módon szólaljanak meg. De amit én írok, én szeretem azokat a dalokat ilyen hogy is van, kiinduló pontnak tekinteni, és én azt gondolom, hogy én nem vagyok képes arra, hogy én 60 évvel ezelőtti, vagy 50 évvel ezelőtti önmagamat reprodukáljam, mert azt a közönség is meg fogja érezni, hogy ez engem nem érdekel. Ez engem nem frappíroz, hogy el tudom játszani a dalt úgy, ahogy egyszer 52 évvel ezelőtt fölkerült a lemezre. Ebben mi a kihívás? Ez zéró. Ebben semmi.
Biztos nagyon laikus ez a dolog nekem, de van egy olyan érzésem, hogy talán egyébként a dalok, ha már így a daloknak az belső világáról beszélgetünk, hogy a daloknak is van egy ilyen belső életük, vagy utóéletük. Tehát, hogy akkor is változnak és alakulnak, hogyha mondjuk ugyanabban a formátumban hallgatja az ember. Nyilván, hogy a gyöngyhajú lány most is azért másképpen szól, mint szólt a 70-es években. És ez a változás azért szerintem látszik a dalokon is, hogy egy kicsit más fénytörésbe kerülnek, vagy nagyon más közegbe kerülnek, még hogyha ugyanabban a változatban vagy verzióban hallgatja is az ember. Nem lehet, hogy ez így van?
De hogy ez tökéletesen így van. Ez az egész, hogy mondjam, a dalok életének tulajdonképpen egy ilyen alapvetése.
Az az érdekes ennek kapcsán, hogyha ez egy kicsit, bár nem szeretném, hogyha ilyen nagyon ilyen zenefilozófiai terepre mennénk, de hogy vajon egyáltalán meddig élnek ezek a dalok, amíg valaki énekli azokat, amíg mi hallgatók mondjuk hallgatjuk azokat, mert hát azért tova is gyűrűznek a dalok, ugye ott van Seres Rező, azért is hozom ezt fel, mert ugye egyházban laktatok annak idején, ez a könyvedben írsz is erről, sőt hát van ez a plafondal, ugye a Parti Nagy, ami tulajdonképpen erről szól, szóval Seres Rezső, az ő Szomorú Vasárnap dala, hát megért, nem is tudom, meg annyi feldolgozást, nagyon sok feldolgozást, Ray Charles-tól kezdve egészen Björkig, és azt tudjuk, hogy egyébként talán írsz is erről a könyvedben, hogy Seres Rezső maga is naphosszat hallgatta ott a Dobutcai lakásban a Szomorú Vasárnap különböző feldolgozásait. Tehát, hogy meddig tudnak élni, meddig tudnak életben maradni ezek a dalok?
Hát ugye nyilván sokféle gondolat létezik, és létezhet is egymás mellett. Ugye most annyiból megváltozott, vagy megkönnyebbült a válasz, hogy attól, hogy tulajdonképpen ami fölkerül a netre, az ott is marad, attól hát majdnem azt lehet mondani, hogy minden. Én innentől kezdve azt gondolom, hogy úgysem lehet megfogalmazni, hogy mit jelent az, hogy azt mondod, hogy a jó dalok megmaradnak. De ezek ilyen jó kis közhelyes dolgok. Nyilván egyébként van benne valami, mint minden közhelyben, de valahol azt gondolom, hogy innentől kezdve kiszámíthatatlan. Jó és rossz dolgok olyanoknak, amiknek örülsz, hogy rátaláltál, és olyanoknak, amik nem, minden ott maradt. Tehát ilyen értelemben sok minden lesz örök életű.
Hát igen, nyilván, hogy vannak időtálló dalok, és az jut eszembe, ami, ugye vannak nyilván időtálló filmek is, bár azt szokták mondani, hogy a film az a műfaj, ami a legkevésbé áll, vagy tud ellenállni az időnek, de a filmek kapcsán mondta egyébként Woody Allen egy interjúban, hogy hát ő bizony nem a nézők, a filmjeit nézők emlékezetében, vagy a filmjei révén szeretne tovább élni, hanem egész egyszerűen a nappaliában szeretne tovább élni. De az is érdekes lehet azért, hogy meddig lehet, vagy meddig érdemes visszamenni dalokban, például most az októberi koncertre készülve. Én a múltkorában például meglepődve láttam, hogy vannak korai, nagyon korai Omega dalok, ahol a szerzők Presser Gábor, Verebes István, S. Nagy István, utóbbi a ketten ugye a szövegírók gondolom, és hirtelen nem nagyon tudtam elhelyezni ezt a hármost a zenei térképen, vagy a zenei palettán.
Hát ez nem is maradt ott.
Lekerült erről a zenei térképről?
Hát tulajdonképpen annyiból, hogy ez egy nagyon furcsa összeállítás volt. Én 15-16 éves korom körül a tagja lettem a Verebes István gyerek színházának, ami nem egy felnőttek nélkül működött, hát nem voltunk, mi akkor nem tartottuk magunkat gyereknek, mert már majdnem 16 évesek voltunk, és ott én voltam a színházi zenész, zongorista, kellett néha dalt is írni, és akkor volt egy olyan műsorunk, amiben Verebes meg akarta idézni az 1920-as, 10-es, 30-as évek klasszikus magyar kabaréját. Nagyon egyszerűen szólva mondjuk a Nagy Endre féle kabaré. És akkor odaadta nekem Karinthy Frigyes a Halott című versét, és azt mondta, hogy ez zenésítsd meg. És végül ez lett az én életem első, úgymond publikum előtt elhangzott dala. Én ezt megcsináltam, és ugyan semmilyen felvétel nem készült, de én ezt nem felejtettem el, és És tulajdonképpen, amikor a Vix Színházban csináltam a sorozatomat, a Dalok a Színházból című sorozatot, akkor ezzel nyitottam. És amikor ez elkészült, a Verebes nagyon elégedett volt, egyébként egy nagyon szép műsort csináltunk, akkor még gyerekszemmel is, és akkor elkerültek hozzám a felkérések a Mihály Tomin keresztül, aki engem bemutatott az Omegának, elkerültek hozzám a felkérések, hogy akkor hát halljuk, öcsém, mit tudsz. És megírtam az első dalt, és magától értetődő volt, hogy a Verebessel írom, mert abban a bizonyos korai gyerekkori műsorunkban, vagy fiatalkori műsorunkban írtunk is darokat, azok sajnos tényleg elvesztek, tehát azok valahogy eltűntek, kis rövid szösszenetek voltak, talán nem is igazi dolog. És akkor a Verebessel megírtuk az első két dalunkat. És akkor úgy volt a rend, hogy be kellett adni a dalt az úgynevezett Táncdal és Sanzon bizottságnak. Ahol ült néhány ember, akik ezt megnézték a kottát, és azt mondták, hogy ez jó dal, vagy rossz dal. Nem lehetett könnyű dolguk, mert egy kotta alapján eldöntött, hogy valami jó, vagy rossz. De hát ők döntöttek. Én tök ismeretlen voltam, a Verebes tök ismeretlen volt, és azt mondták, hogy nem engedélyezem, bum, rajta volt a pecsét. Visszakaptam a kottát, hogy nem engedélyezik. És akkor az Omega vezetője, Laux Józsi, Isten nyugosztalja, egy zseniális zenekarvezető volt, vagy mondhatnám azt, hogy korát megelőző menedzser. Ő azt mondta, hogy jó van, ne toljál be, elmegyünk a császárhoz. Jó, hát én voltam 18 éves, én nem tudtam, hogy mi az a császár, ki az a császár. Azt mondta, hogy legyek másnap reggel 9-kor a Semmelweis utca 1 előtt. Ott mentem, az volt, mint kiderült, az a székház, ahol a országos rendező, a hanglemezgyár, interkoncert, ugyanaz, ami az Elizélt palota lett a Vörösmarty téren, onnan költöztek át. És annak a földszintjén volt egy legendás büfé, ahol ott ült a zenész, hogy mondjam, a zenész ipari társadalom, nem tudom én, egy kivonata. Mindenki oda bement egy kávéra, mert mindenkinek abban az épületben kellett mindent elintéznie, akinek a szakmán belül ilyen dolga volt. És az Esnagy István, aki akkor egy nagyon híres, ő volt a császár, és ő ott rendelt, ezt úgy hívták. Tehát ő, mit tudom én, 10-kor már bement, vagy 9-kor már bement, és akkor ott ő ült, és megvolt az asztaltársasága, megvolt az holdudvara, akik körülötte bolyongtak, és a Laux azt mondta, hogy na gyere. És oda mentünk, még sose találkoztam az Esnaggyal. Kezet nyújtott, nem, mondta a Laux, hogy a kis csávó dalát nem fogadták el a Sanzon bizottságba, csinálj már valamit. És az Esnagy azt mondta, jó. És ugye betette oldalt egy mappába, és akkor nem tudom, 2 nap múlva szólt, hogy lehet menni. A Laux bement, ott volt a kotta, a 2 dallal, rá volt írva, hogy a Verebes után egy kötőjel, hogy Esnagy.
És de hogy akkor a szöveghez hozzányúlt Esnagy István?
Hozzányúlt. A szöveghez körülbelül 3-4 szónyit, de nem bántom, ő is már távol van. Igen. Nem bántom, egy tündér pali volt, hát ennyi elég volt, nem kellett neki ezzel.
Minek töltsön ezzel időt?
Oda volt írva a neve, hát az egy magától értetődő volt, és már ott is volt ugyanaz a kottán ott, hogy engedélyezem.
Ezért az érdekes, mert Esnagy István volt a szövegírója egy mára egy kicsit elfeledett, vagy talán teljesen elfeledett Omega dalnak, ez a Azért, mert a Faterod góré, amit Somló Tamás énekelt, igen, az Omegával, és megnéztem, azt hiszem, hogy Paul Beat kategóriában egy fesztiválon valamikor 1967-ben szerepelt. Már ennek is van egy ilyen hát, érdekes bukéja, hogy Paul Beat kategória.
Hát hadd szolgáljak neked egy adattal. Az Paul Beat fesztivál
vagy volt. Paul Beat fesztivál,
és minden olyan zenekar, akinek köze nem volt a Paul Beathez, az Atlantistól kezdve, az a korai Sirius, amelyik nem a, igen, Jackie meg Raduimisi féle Sirius volt. Mindenki játszott Paul Beatet, mert hát azt mondták a tévészerkesztők, hogy itt van ez, az Omega is kapta ezt a dalt, nem egy omegás írta, nem is írtak még magyar dalokat igen. akkor. De el kellett énekelni ahhoz, hogy a platton maradhassanak.
Nagyon jó kis dal egyébként.
Hát és hogy énekli a somló? Hát fantasztikus, hogy hogy énekli.
Igen, igazi rossz fiúsan ilyen. Igen. Fantasztikus dal. Igen. Ha már ilyen engedélyezett, meg jóváhagyott, jóvá nem hagyott dalokról beszélünk, akkor voltak folyamatosan csaták azért dalokért, hogy emlékszel vissza az Omega vagy az LGT idején? Voltak kényszerből félretett dalok, vagy partvonalra küldött dalok?
Voltak ilyenek. A Sanzon bizottságot valamikor megszüntették. De nem tudom ennek a dátumát, szerintem a 70-es évek végén, 80-as években, nem tudom. De a hanglemezgyár, aki az egyetlen egy fontos intézmény volt a mi számunkra, hiszen az volt a fontos, meg azt számított, hogy megjelenik-e egy lemezet.
Igen.
És a hanglemezgyár saját maga fölállította úgymond a cenzúrát, azzal, hogy volt egy olyan emberük, aki ilyen dolgokban mindent eldöntött. Tehát ebben az egész beat, rock, stb. Pop zenében volt egy ember, az Erdős Péter, aki legendákat mesélnek pro és kontra, ő döntött el. Tehát ha ő azt mondta, hogy ez a dal nem mehet, akkor még lehetett egy kicsit, hogy mondjam, koporászni a vezérigazgató ajtaján, hogy hát, ha őt fogja, de hát ő meg nem volt hülye, ő pontosan tudta, hogy ezért állította oda ezt az embert, hogy rajta pattanjanak le azok a dolgok, amik úgy látja, hogy a hanglemezgyárnak lehetnek kellemetlen, mert ne adj Isten, az Acél titkárságáról valaki esetleg egy hónap múlva azt mondja, hogy mi ez a dal? Omega Conjuge, a bármilyen lemezen. Hát ugye volt az, én most nem tudom már az évet, de az már tutira nem a 70-es évek eleje volt, amikor a Konc jelbeszéd lemeze, hopp, eltűnt a semmibe, mint ahogy mondjuk a Barta diszidálása miatt a boom lemezek belettek zúzva, vissza az üzletből, és irány a zúzda. Tehát az LGT is ilyen értelemben megkapta, nem feltétlenül a dalszövegek miatt, de dalszövegekkel. Hát a leghíresebb példa az volt, amikor a Nem adom fel, ennek a cenzúrának köszönhetően született szerintem egyik legfontosabb LGT dal, mert azt mondták, hogy az eredeti, tehát ugyanerre a dallamra volt egy másik szöveg, amit Dusán írt, egy nagyon-nagyon jó szöveg volt, az ott a címe, hogy Amerika, és arról szólt, hogy sokat vett el tőlünk. Tehát, hogy nekünk egy csalódás volt, mert nekünk ott álltunk egy komoly karrier kapujában, azt lehet mondani, hogy futottunk a cél egyenesben, és fölbuktunk a cél előtt. Nem azt, hogy hányadikak lettünk, tényleg fölbuktunk a cél előtt 50 méterrel, vagy 80-nal, és erről szólt, arról szólt, hogy hát már elvette tőlünk a Bartát, elvette tőlünk a Laukszot, szóval, hogy Amerika hozzánk nem olyan jó.
És a Ringasd el magaddal például nem volt ilyen probléma? Mert ugye én említettem az előbb Somló Tamás kapcsán ezt a rossz fiús előadói módot, de hát a Ringasd el magad is egy kicsit ilyen Rolling Stones-osan rossz fiús.
A Ringasd el magad addig, amíg színházi dal volt, addig nem okozott probléma, de az LGT fölvette a bumra, és abban a pillanatban egy Hajdú-Bihar megyei párt vezér valamilyen ilyen párgyűlésen fölemlegette, hogy ez nem jó, mert ez a nyílt felhívás a kábítószer élvezetére, és hasonló baromságokat összehordott, minek következtében egy tévés rendezőnő fölállt egy televíziós, mit tudom én, párgyűlésen, és azt mondta, hogy ezt nem szabad jelni, és ki lettünk tiltva ezzel a dallal a rádióból, meg a tévéből, körülbelül egy olyan 5-6 évben.
És mégiscsak egy ilyen partvonalra tett dal volt.
Hát ilyen értelemben, igen.
Ment a színházban, estéről estére,
igen.
Csak valamiért a rádióban nem volt szalonképes.
Az LGT verzió az nem ment.
Szóba került már a Ringasd el magad, ami a Képzelt Riportnak volt egy meghatározó dala, és egyúttal az LGT egyik legemlékezetesebb lemezének, a Boomnak is a nyitó dala volt, de azért ennek van egy története mégiscsak ennek a dalnak.
Igen, tehát amikor a dal, hát mi belenyugodtunk, hogy letiltásra került, nagy dolog, hát ilyen már volt, meg másokkal is volt, és 78-ban forgattunk egy televíziós klipsorozatot, de még nem hívták ezeket klipeknek, hanem így a dalok voltak, de valójában ezek klipek voltak.
Ez nem a Sándor Pál
féle? De.
Sándor Pál
féle? Igen. És a Módos Péter beszerkesztette a Ringasd el magadot. Én néztem egy nagyot, mondom, jó, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. És én arra gondoltam, hogy nem kerül majd sor a felvételre, tehát, hogy addigra ezt valaki átnézi, és azt fogja mondani, hogy nem. De nem, fölvettük. Ráadásul csodálatos, amit a Somló kitalált, mert úgy volt a stúdió berendezve, ugye ő kezdi a dalt, hogy és nem látszott, a Tomit nem láttuk. Úgy kellett bejönnie, takarásból. És úgy jött be, hogy szólt a dal, és ez a fekete széles tép rá volt ragasztva a szájára. Igen. És a mit tudom én második sorba, vagy harmadikba letépte. És hát gondoltuk, hogy na ebből aztán végképp nagyon nagy botrány lesz, de hát örültünk, hogy ez így sikerült, és a végén meg átment. Tehát, hogy ugyanazok az emberek 5 év múlva nem figyeltek, vagy nem ez volt az ő bajuk, tehát akkor már mással kellett foglalkozni.
Emlegettük az LGT-nek a Boom című albumát, aminek ugye kezdődala volt a Ringasd el magad, ugye ez 1973-at írunk akkor, és talán azért is érdekes, mert ez a, ugye javicska nem így van, de ha jól tudom, akkor ez az egyetlen és egyedüli LGT lemez, amelyen Somló Tamás és még Barta Tamás is játszik együtt, hogy ez az egyedüli. És hát azért ez mindenképpen azért, hát valóban a Boom volt, amivel az LGT talán igazándiból beérkezett. Nekem, hadd meséljek el, nem szoktam én ilyen személyes jellegű dolgokkal előjönni ezekbe a beszélgetésekbe, de hát ez a személyes vetület, ez nekem a Boom kapcsán megvan, mert én azt mondom, hogy 1973 karácsonyára kaptam meg ezt a lemezt a szüleimtől, azzal az eredeti kihajthatós borítóval, ami már ugye szerintem a lemezpiacon, vagy a használt lemezpiacon is kuriózumnak számít, vagy ritkaságnak számít, mert hogy édesanyámnak a bérszámfejtésen mondták a kolléganők, hogy itt ez az LGT lemez, most mindenki ezt hallgatja, meg hát a Ringasd el magad, ez megy a képzelt riport a Víg Színházban. Szóval, hogy 1973-74 tájékán az iskolai osztálytársaktól a bérszámfejtésen dolgozó lányokig tényleg mindenki ezt hallgatta. Szóval ez volt a Boom. Te is így gondolsz erre vissza?
Hát mi nagyon szerettük ezt az anyagot, hogy úgy mondjam, kicsit könnyű szívvel csináltuk, mert nem volt teljesen egyértelmű, hogy az elkövetkezendő 2-3 hónapban mi stúdióba kerülünk. És ugyan készülgettünk egy lemezt csinálni, de teljesen váratlanul jött valamikor 73 nyár eleje felé, hogy kapunk 6 napot a rádió stúdióban. Hát a 6 nap az édes kevés volt akkor is, de hát borzasztóan megörültünk neki. És tulajdonképpen úgy mentünk be, hogy egy kicsit ilyen lesz, ami lesz. De az első perctől az utolsóig nagyon jó kedvünk volt, nagyon jól éreztük magunkat. És játszottunk.
Ez átjön a lemezen.
Igen, igen. Játszottunk, maráskodtunk, és ott álltunk, hát ugye 6 nap még a keverésre is. Igen. De akkor annyira jól ment, jól játszottunk, már bocsánat, hogy ezt én így mondom, hogy pillanatok alatt mentek föl a dalok. És a végén úgy, ahogy össze lehetett keverni. És valójában sokkal később fogtuk föl, hogy mit is csináltunk, amikor már jöttek a közönség visszajelzések. A legerősebb persze az volt, amikor ez elkerült a Jimmy Millerhez, a Rolling Stones producerhez, és jó, ennek alapján kihívott minket, játszottunk egy fesztiválon, leszerződtetett minket, de a legnagyobb dicsérete a Boomnak az nem ez, hanem amikor már vettük föl Angliában a lemezt nagyjából a Boom anyagából, akkor a Miller azt mondta, hogy minden nagyon jó, de nem tudnánk-e megszerezni a kíséreteket a Boomról 2 vagy 3 dalban. És akkor értettem meg azt, hogy vannak dolgok, amiket, tehát amiket csak elsőre tudsz. Soha nem fogod tudni azt leutánozni. És ez volt. Tehát ő olyan nagyra becsülte a Boomot, és azért ő már 1-2 lemezt hallgatott, meg 1-2 embert a világhírre segített. De hát persze nem tudtuk megszerezni, mert a szalagokat 1 hét múlva már törölték, hogy átadták a készet a lemezgyárnak. Igen, hát a Boom az egy, hát nekem persze a Boom az egy rettenetesen fájó pont, mert ugye abból a zenekarból én vagyok meg egyedül.
Ugye LGT és LGT dalok nyilván gerincét adják az októberi koncertnek is, de gondolom így lehet ez azért a színházi dalokkal is. A képzelt riport ugye már szóba került, de hát azért ott sorakozik a többi Víg Színházi zenés darab, egészen a legutóbbi Pinokkiójuk. Az megint csak feladat lehet, gondolom, hogyha lesznek ugye színházi dalok ezen a koncerten, hogy egy zenés darabbeli, hát mégiscsak színházi dalt áttenni egy csak nem 20 000 fős koncerttérbe, az nagyon más közeg, és talán nagy kihívás.
Hát azt gondolom, hogy vannak olyan színházi dalok, amelyek eljátszhatók egy ilyen térben, és szerintem vannak olyanok, amiket nem érdemes próbálkozni, mert egyszerűen tényleg nem való oda.
De hogy azért a színházi daloknak lesz helyük ezen a koncerten?
Lesz, jelen pillanatban úgy állok.
Azért is, mert ugye itt van ez a Szent István körút 14, ami kifejezetten a Víg Színházról szóló zenés darab volt, és született dal, emlékezhetünk Sulyok Máriáról, volt LGT dal Somogyvári Rudolfról, emlegessük szerintem ezeket a neveket, mert hát lassan feledésbe merülnek az ő neveik, ahogy Tolnai Klári mondogatta, hogy ha meghal, akkor legfeljebb bérlet lesz. Szóval a Víg Színház egyébként is az kicsit, vagy nem is kicsit az otthon a Presser Gábornak, vagy az olyan szívbéli ügyed? Azt mondom, hogy Víg Színház.
Abszolút szívbéli ügyem. És hát én most már 53. éve vagyok a színházban. Hát nyilván ezek...
De az még Várkonyi Zoltán felkérése volt?
Várkonyi Zoltán felkérése volt 70... Hát már a azt hiszem 78. Után.
Képzelt riport után. Jócskán,
a képzelt, sőt, talán a Jó Estét nyár bemutatása
körül. Volt még a 30 éves vagyok, aztán a...
Aztán volt a Sanda Bohóc, életem legszebb kudarca. Azt a mai napig... szeretem, imádom, gyönyörű, de tudomásul veszem, hogy nem való abba a hatalmas térbe. És igen, tehát, hogy...
Ez egy nagyon fontos fejezet mindenképpen.
Nekem, hát, hogy mondjam, nagyon sokáig az volt a nappali otthonom.
Ugye színház meg színészek, és hát színészek mögött állni, vagy éppenséggel ülni a zongoránál, az megint csak egy más szerep. És tudom, beszéltél arról többször, hogy nagyon is szereted ezt az úgymond zongora kísérői szerepet, pedig hát azt gondolná az ember, hogy az azért mégiscsak olyan háttéremberes szerep, nem a zongoránál ülő ember van a reflektorfényben. Ez nem baj?
Én nagyon szeretem, én nagyon-nagyon szeretek zongorán kísérni. Én azt gondolom egyébként, hogy a zongora kísérés az egy nagyon-nagyon komoly dolog, az egy nagyon-nagyon finom, nagyon-nagyon nehéz ügy. Tulajdonképpen ugyanannyira bele kell bújni az előadó bőrébe, mint ahogy... amikor valakinek dalt írsz. És azt gondolom, hogy a zongora kísérőnek nagyon fontos szerepe van, mert nagyon sok felé tudja terelni. El tudja rontani az énekes produkcióját, vagy nagyon szépre tudja segíteni. Szóval azért...
Ez milyen kapcsolat egyébként? Egy kicsit olyan, mint az artisták ott a kupolában, így fogják egymás kezét, és vigyázni kell, hogy elengedjük.
Én azt gondolom, hogy nagyon ilyen, nagyon sok múlik ezen. Ráadásul ugye nincs lehetőséget fogni a kezét az előadónak. Jó esetben látod őt, vagy igen, tehát, hogy valahogy a szemed előtt van, de ebben az dologban érezni kell, nagyon, nagyon rá kell érezni az előadóra, egy nagyon nagy kihívás.
De többnyire ugye énekesnőkről van szó, a női hang az különösen vonzó, különösen jó dolog női hangra dalt írni és énekesnőt kísérni?
Hát, hogyha olyan az a női hang, tehát az...
Hát igen, azért itt, az hát olyan, ugye gondoljunk itt Kovács Katitól, Olái Bolyán keresztül, Ruzsa Magdék, hát ők azért olyan személyiségek és olyan énekesnő.
Hát én olyan szerencsés voltam, hogy nagyon hamar felkéréseket kaptam, és ezért én nem tanultam meg azt, hogy bekopogjak valahova, hogy itt van egy dalom, tetszene elénekelni. És onnantól kezdve, hogy felkéréseket kap az ember, tulajdonképpen abba a pozícióba kerül, hogy egy picikét válogat is. Tehát egy még akkor is, hogyha ez nem is tudatosult bennem fiatal kölyökként, hogy éreztem, hogyha egy olyan felkérés jön, akkor abból inkább valahogy kifalcoltam, de nem vállaltam el. És így aztán csupa olyan énekesnővel kerültem össze, akik óriási inspiráció voltak. És az egy nagyon-nagyon nagy dolog, amikor egy dalt úgy írhatsz, hogy hallod magadban azt, hogy ezt hogy fogja valaki előadni, mert persze úgy is írsz dalt, hogy lehet, hogy majd az életben ezt valaki előadja, és nyilván az sem egy rossz dolog, egyáltalán dalt írni nem rossz dolog, de amikor azt tudod, hogy ezt az ő hangjára írod...
Ezt hallod is ezt a hangot mindig akkor? Tehát nagyon másképp...
Én ebbe helyezkedtem bele rögtön az elején, hogy őt kell hallanom, őt. Talán el sem magyaráztam
magam. Nagyon más dal íródik Olái Bolyának, és nagyon más dal íródik Falusi Mariannak?
Hát hogyne. Hát gondolj el azon kívül, hogy ők énekeltek is már velem együtt. Mm. De két rettenetesen különböző hang, attitűd, egyéniség. Tehát abszolút. Tehát amit én soha nem képzeltem volna el, addig, amíg rá nem éreztem, hogy ezt ki kell próbáljam, Olái Bolya megzenésített vers előadói képességével nem tudom, hogy sok színésznő vetekedik-e. Pedig én aztán valaki, akkor én nagyra tartom a színészetet és a színésznők munkáját. De ez egy olyan képesség, és ugyanakkor más fantasztikus énekesnőre nem kell verset bízni.
Ha már említetted a megzenésített verset, és hát annyit emlegettük a zongorát, mert hát azért mégiscsak ez az origója talán mindennek, és hát mesélted azt is, hogy otthon a zongorát körül ott sorakoznak egyébként is a verses kötetek, és hát voltak már korábban is versdalok volt is ebből album parti nagy versekre, és most itt van egy gyűjtemény versdalokból több mint 30 dallal, egyelőre, ha én jól láttam, akkor csak streaming felületen, tehát kézzel fogható albumformában, ugye ez nem került kiadásra, de ott már ott van több mint 30 dal, Parti Nagy, Fodor Ákos, Erdős Virág, Petri György és mások. Azért ez is egy nagy vállalkozásnak mondható, hiszen ez, ha hallgatja az ember, hát ez egy ilyen jó 80 percnyi versdal. Nem, talán nem is férne rá egy CD-re.
Hát,
dupla CD.
Igen, lehetne. Ezt még végig sem gondoltam. Igen, de lehetséges, igen, hogy ha még egyáltalán a CD kiadásról
hát valaki... Még, igen. Hát ha nem egy teljesen anakronisztikus vállalkozás.
Hát igen. Hát ez nekem egy nagyon-nagyon fontos, hogy mondjam, része az életemnek, hogy elég sokszor előfordul velem, hogy úgy éjszaka még nem tudok, vagy nem akarok aludni, most nyilván most ez nem így van, mert csak a koncert miatt nem tudok aludni, vagy nem is akarok, hanem gyakorolni akarok, vagy készülődni, de amikor nincs ilyen fajta feladatom, és akkor én lemegyek, és elkezdek a zongora körül matatni, és kerülnek elő a versek, és olvasgatom, és akkor egyszer csak valami megszólal belülről. Tehát, hogy ezek, azok a versek, amiket megzenésítenek, azok hordozzák magukban a zenét, azt nem a zeneszerző találja ki, hanem az benne van. És én akkor úgy érzem, hogy én ezt most csinálni fogom, és nagyon-nagyon tudom. Nagyon-nagyon tudom szeretni azokat az éjszakákat.
De ez úgy, a zongoránál szöszölés, igen, versekkel való foglalkozás, ez óhatatlanul olyan nagyon magányos dolog, nem? Vagy nagyon magányos munka, nem?
Nem feltétlenül. Ez egy, inkább azt mondanám, hogy egy kicsikét ilyen elcsendesülő dolog. Tehát igen.
Végül is igazad van, tehát hogy egy picit, amikor dalok születnek, az egy ilyen közös, hogy látja az ember a régi koncertfilmeken, hogy ül George Harrison és John Lennon, és akkor együtt valamit kitalálnak. Hát láttuk ezeket a korai Beatles filmeket, hogy hogyan születnek a dalok. Ez meg valami egészen
más. Hát a költő addigra már kitalálta. Tehát,
hogy... Ja, igen, az igaz. Igen. És akkor ilyen tekintetben nem is magányos dolog, mert hát ott van Parti Nagy, meg ott van Erdős Virág.
Meg végül is igen, a többi költő is figyel. És... Én nekem ez egy nagyon-nagyon jó élmény. Én azt szoktam tanácsolni zenészeknek, hogy ha nagyon rossz kedvűen ébred, vagy valami nagyon nehéz éppen az életben, akkor kapja a kezébe reggel a hangszert, vagy menjen a zongorához, mert ez a dolog szerintem ez minden szituációban, a zene minden szituációban vígasz. És hogyha tényleg, ha azért nem tudok éjszaka nyugodni, mert valami bajom van, és kattog vele az agyam, és le tudok menni a hangszerhez, és elő tudok venni köteteket, akkor az biztos, hogy valamilyen szinten megoldom. Lehet, hogy nem lesz belőle egyetlen egy használható vers megzenésítésem, de magamnak viszont tettem valami jót, de én ezt csinálom most már nem tudom hány éve, és akkor ez a 35 vers, most úgy éreztem, hogy most álljunk meg egy pillanatra, mielőtt egy kezelhetetlen mennyiséget teszünk fel a netre, és akkor itt most
de azt olvasom, hogy ez tulajdonképpen első fejezete egy nagyobb vállalkozásnak, ennek a bizonyos munkakönyvnek, igen, ami azért több darabból fog állni. Ez hol tart most, vagy hol áll ez a munkakönyv?
Hát a munkakönyv most egy picikét félre van téve
a koncert miatt,
de a munkakönyv az három nagyobb zenei fejezetből áll. Az első ez a bizonyos vers megzenésítések, a második azok instrumentális zenék, tehát nincs éneklés rajta. Hát ugye 40 valahány év után akkor volt nekem az Elektromantik című instrumentális lemezem, újra csináltam egy hangszeres dolgot, valójában az a címe, hogy zenék képzelt filmekhez. És
de ezek valóban, mert ugye voltak filmzenék is a pályát során, elég sok filmzene volt, de ezek azok, amik sem. Nem valósultak meg.
Nem, hanem, hát ezek annyiból nem, hogy ezeket ebből, én tényleg azért írtam, hogy fölkínálom képzelődésre. Egyrészt, másrészt pedig a véletlen úgy hozta, hogy ez a cím kialakult, mert véletlenül. Tehát én szívesen elmesélem a történetet. Talán a 90-es évek legvégén már volt mobil bőven, és megszólalt a mobilom, egy londoni számot írt ki, és fölvettem, és azt mondta, szervusz, Andy Vajna vagyok. Én tudtam, hogy ő ki, és volt már Magyarországon neki egy mozi hálózat, valami hogy, ilyen...
Intercom.
Az Intercom, tehát valamiféle ilyen
egy dolga, filmforgalmazó.
De ő nem volt még volt, a film főnök, távol állt még tőle. És mondja nekem, hogy a héten lesz az Elemi Ösztön második része, Elemi Ösztön 2-nek a bemutatója, és hogy ő már hallotta az én zenéimet filmből, színen, és hogy meg akarja mutatni a többi producernek, azt akarja, hogy én csináljam az Elemi Ösztön 3-at. És akkor volt egy hosszú beszélgetés, mert életrajzot kért, mondtam, hogy nem, nekem nincs, és nem is szeretnék most azzal foglalkozni. És a végén abban maradtunk, hogy én csinálok egy zenét, amit elképzelem, hogy milyen lehet az Elemi Ösztön 3-nak egy főcímzenéje, és én azt elküldöm. És majd ők döntenek. És az így is lett, egy interkomos hölgy jött el, CD-re kiírtam az elkészült zenedarabot, és semmi csend. Eltett körülbelül egy hónap vagy 5 hét, és újra szólt a telefon, és azt mondta, szervusz, Andy vagyok. No, szervusz. Szeretném, ha tőlem hallanád, hogy akkorát buktunk az Elemi Ösztön 2-vel, hogy nem lesz 3. És hogy egyébként nagyon szerettük a zenét, és hogy köszönöm, hogy foglalkoztál. Nagyon-nagyon jó modorú dolog volt ez. Szinte mondhatnám, hogy nem voltunk mi hozzászokva. És így egyszer csak lett egy képzelt filmzeném. És amikor a Covid volt, akkor ez eszembe jutott. És meg volt, ami eszembe juttassa, mert találtam egy CD-t a demók között, és csak annyi volt ráírva, hogy Imaginary. És az, amit neki elküldtem, azon ott volt, hogy képzelt zene az Elemi Ösztön 3-hoz, de magamnak csak annyit írtam, hogy jön, és innentől már rég nem tudtam 20 év múlva, hogy mi az a felirat. És akkor hosszasan hallgattam, amíg rá nem jöttem, hogy ez az a zene, amit akkor hallottam utoljára, amikor elküldtem.
Hát akkor ez volt a kiinduló pont.
Igen, és akkor azt mondtam, akkor én most írok képzelt. Ott volt a Covid, és tudod, akkor írok képzelt zenét.
Olvastam, hogy ugye ennek a munkakönyvnek lesz egy harmadik fejezete, vagy készül egy harmadik fejezet az elmúlt években írt dalokkal. Ezek, ha nem is vadonatújak, de még soha nem játszott dalok?
Ezek igen. Ezek vadonatújak, annyiból vadonatúj, hogy a közönség fülének vadonatúj, mert van olyan, amit egy 35 évvel ezelőtti demo kazettán találtam, illetve egy részletet találtam, és abból azt annyira szerettem mindig is, hogy akkor azt befejeztem, mint egy dal, de vannak olyanok, amik valójában az utolsó hónapokban születtek, vannak olyanok, amik 5-10 éve, és hát Dusán nagyon-nagyon jó szövegeket írt egy csomó dalhoz, úgyhogy
és ez a munkakönyv csomag, mert ezt tulajdonképpen egy csomagnak lehet nevezni, ez mikor és milyen formába kerül majd hozzánk?
Én azt szeretném, hogyha ez egy nagy alakú könyv lehetne, amiben, hát még, én még úgy gondolkodom CD-ben, hogy egy lenyomat azért mégiscsak kell, hogy mégiscsak annyi értelme van csak a CD-nek, hogy lásd egybe, hogy mit gondolt, aki ezt csinálta. Mert hogyha külön ott vannak a dalok, akkor te még csak nem is találod meg őket egymás mellett. Vagy a legtöbbször ugye nem egymás mellett vannak. Tehát, hogy régen egy lemezre úgy gondoltunk, mint valamire, ami legalább lehetséges, hogy egy gondolat köré épül.
Hát sőt, hát ugye emlékszem, a 70-es években nagy szériája volt a különböző konceptalbumoknak.
Így van.
Gyakorlatilag egy tematikára. Nem is nagyon lehetett kiszedni belőle egy-egy dalt, mert egy egységes nagy egész volt.
Igen.
De hát ez az idő, ez elmúlt.
És én szeretném, hogyha ez egy ilyen nagy alakú könyvben megjelenne, hát nem tudom én, legalább 4 CD, és akkor megjelennének a szövegek, a dalszövegek, azokat a verseket is szeretném, ha megjelenhetnének. Utána jön egy második fejezet, amiben benne lennének. Hát nyilván az egy rövidebb fejezet, mert ott szöveg kevés van, de valamit nyilván azért információs szövegeket írnék ezekről a zenékről, ezekről a filmekhez képzelt, vagy képzelt filmekhez írott zenékről, és a dalokról szintén volna mit
Hát ez irodalom, és, irodalom és zene, és még egy kicsit film is lenne együtt. Hát emlékszem, hogy ugye Oláh Ibolya a legutóbbi lemezés ilyen könyvformátumban.
Volt
a Mi Bajka, az is ilyen könyvformátumban jelent meg. Jó, hát ezt akkor várjuk, de ez nyilván majd a most halasztódik egy kicsit az ezzel, erről való gondolkodás, meg az ezzel való munka a koncert miatt. Előtte viszont, hát október közepén mondhatjuk, hogy dupla koncert, mert egy koncert és egy főpróba, de dupla koncert az MVM Domban. Ezt is várjuk. Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt órában. Eszter Gábor volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy
eljöttél. Köszönöm én is. Minden jó.